Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor folytatjuk a múltkor megkezdett témát, a Róma 9-nek az elemzését, és a múltkor az Ézsau és a Jákob személynek a kérdéséről beszéltünk, és röviden összefoglalom, amire jutottunk. Elsősorban ebben az írás részben Pál arra keresi a választ, hogy mi a helyzet Izraellel, ha semmi nem választhat el az Isten kegyelmétől, és mi történik most, hogy Izrael úgy néz ki, hogy mint nép egységesen nem fogadja el azt a messiást, aki hozzájuk jött. Bár egyének elfogadják, és Pál magát is említi, de nagy többségében úgy tűnik, hogy ellenállnak. És az isteni választás itt arról szól, Ézsau és Jákob esetében, hogy Isten preferál egy szemét, hogy bekerüljön a messiás vonalába, és igazából preferál egy népet, hogy az a nép legyen, akiből elhozza a messiást. Tehát alapvetően a témának a fő központi mondani valója az, hogy az üdvösség a zsidók közül támad, és hogy Jákob és nem Ézsau az a vonal, amin keresztül a messiás elérkezik. És Ézsau és Jákob, tehát népeket képviselnek, és Malakiás idézete, ami azt mondja, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem, évszázadokkal Jákob és Ézsau halála után lett kijelentve, és igazán a népekről, az ő szerepükről, az isteni tervben való betöltött szerepükről szól elsősorban, amit aztán látunk is a történetben, ahogy nem engedi Isten Ézsau népét megtámadni a zsidóknak, mikor vonulnak át a pusztán például. És aztán a későbbi viszonyaiban pedig látjuk, ahogy a zsidók legyőzik őket és uralkodnak rajtuk. Majd egészen a messiási királyságig előre tekintve azt látjuk, hogy ez a nép, mint a legközelebbi vérrokon nép, hogy lesz megbüntetve, amiatt, ahogy bánnak Jákob leszármazottaival. Tehát amiért itt ez a történet fontos Pál számára, az elsősorban az, hogy megmutatja ezen keresztül, hogy Istennek szabadsága van a választásra azt választani egy bizonyos szerepre, akit ő akar. És itt nem arról van szó önmagában, hogy Jákob ki lett volna választva az örök életre, és Ézsau meg nem. Pál mondani valója szempontjából ez egy lényegtelen kérdés, nem ez a téma. És akkor itt folytatjuk a fáraó kérdésével. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, az ember mindig gondol magáról valamit, hogy ő most egy nyugodt ember, vagy ilyen ember, vagy olyan ember, és aztán néha jönnek olyan szituációk az életében, hogy megdöbben saját magán. És ez szülőként tud a leginkább előjönni, hogy a mondjuk a szülő-gyerek viszonyban egy konfliktus teljesen másképp jelentkezik, mint egy ugyanolyan típusú konfliktus egy nem szülő-gyerek viszonyban. Például sokkal idegesítőbb lehet, hogy az ember sokkal gyorsabban fölkapja a vizet. Tehát az ember, mikor apa lesz, akkor rájön, hogy mondjuk képes dükkitörésekre, ami addig föl se tűnt magánál. És a görög bölcselők azt tanították, hogy igazán nem az emberek és a körülményeik az okai ennek a dühítörésnek, hanem valójában az, amit az ember gondol ezekről a körülményekről, és leginkább az, hogy irracionálisan kezd el gondolkodni egy adott helyzetben, és az irracionális gondolkodás vált ki aztán furcsa reakciókat. És valami ilyesmi történik a fáraó esetében is, hogy amikor Isten azt mondja a fáraónak, hogy engedje át a zsidókat, akkor a fáraó irracionálisan kezd el gondolkodni. És a fáraó megtagad egy isteni kérést, és irracionálisan azt gondolja, hogy ő Istennek, akit nyilván persze nem ismer és nem tud Istenről, és hiába van ott Isten képviselője, küldötte Mózes, a fáraó azt gondolja, nagyon is irracionálisan, hogy ő ellenállhat Istennek. És a fáraó tévedett. És amikor a fáraó említi a fáraót említi Pál a 9.17-ben, ami így hangzik, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön, Róma 9.17. akkor itt megint sokan arra gondolnak, hogy itt egy egyéni kiválasztás történik, és itt a fáraó ki lett választva arra, hogy ő a harag edénye legyen, és ez a kárhoztatásra való kiválasztás. De ne felejtjük azt el, hogy Pál elsősorban az evangéliummal szembeni zsidó ellenvetést válaszol meg ebben a részben. Hogyan lehet Isten hűséges Izraelhez, ha a pogányokhoz fordul? Ez a fő kérdés. Hogy van az, hogy a pogányok jönnek Izrael messiásához, a zsidók nem jönnek, és mi van Isten hűségével, az ígéreteivel, hogy tartja ezeket be, ez a rész üzenete. Mi történik az ígéretekkel, mi történik a szövetségekkel, amelyek Izraellel köttettek? Isten igéje vajon hatástalan lett volna? És 9.6-ban korábban azt mondja Pál, hogy nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten igéje. És a Pál érvelése arra épül ebben a részben, hogy Isten előjoga kiválasztani, hogy melyik nép szolgálja a céljait, zsidók vagy éppen a pogányok, ezt láttuk korábban. Ez volt az egyértelmű választás Izrael mellett, Edommal szemben. És ezután jön egy másik ellenvetés. Igazságtalan-e Isten, ha így cselekszik, hogy úgymond ilyen önkényesen Isten csak úgy kiválaszt valakit, és Pál erre azt mondja, hogy egyáltalán nem. És felolvasom ezt a részt egybe, ez a 9.14.18, amit most szemügyre fogunk venni. Mit mondunk tehát, vajon nem igazságtalanságé az Istentől? Távol legyen, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akin kegyelmezek. Annak okáért, tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar könyörül, akit pedig akar, megkeményít. És ezt arra megint arra használják, hogy igazolják, hogy Isten kiválaszt egyéneket az örök életre, még másokat valamilyen célra megkeményít, és az örök kárhozatra jutnak. És ezen keresztül Isten valahogy úgymond megmutatná az ő erejét, az ő igazságosságát és az irgalmát. Ezzel szemben Pál itt is Isten előjogát védi, abban az értelemben, hogy melyik nemzet szolgálja a céljait, és sokkal inkább ennek az eseményeiről van szó, és erre való szolgálatra kiválasztásról, mint sem, hogy egyéneket választana ki Isten az örök életre. És igazán Isten felhasználhatta volna a fáraót jó célokra is, és ha megnézzük Mózes könyvét, akkor azt látjuk, hogy különböző fáraók nagyon különböző módon szolgálták Isten céljait. És ha visszagondolunk több mint 400 évvel korábbi eseményekre, akkor azt fogjátok látni, hogy József idejének a fáraója áldásul szolgál a zsidók számára, és az a hozzáállás, hogy a fáraót viszonyul a zsidókhoz, az fizikai megmenekülést jelent, nem csak a zsidók, hanem az egyiptomiak számára is, és megmenekültek az éhínségnek a következményeitől. Föl lehet tenni, fordítottam a kérdés, ez a fáraó az üdvösségre lett volna egy kiválasztva? Senki nem állította ezt, vagy én nem hallottam azt az érvelést, hogy József idejének fáraóját Isten üdvösségre választotta ki. Mindenki egyértelműen fölismeri azt, hogy Isten használ egy olyan fáraót, aki fölismeri az idők jeleit, fölismeri a Józsefnek az elhívását, megérti, hogy Isten avatkozik bele a dolgokba, és helyesen cselekszik. Jelentett ez a fáraó számára a spirituális megmenekülést is? Fogalmam sincs. Nem szól erről az ige, hogy a fáraó, hogy lépett, viszonyult volna Isten felé. Talán igen, talán nem. Nem ez a témája, nem ez a mondani valója az adott ige szakasznak, nem ezt vizsgálja. Tehát nem is kell egy olyan választ megadnom, amivel az ige nem is foglalkozik, és igazán csak spekulálni tudnék róla. És viszont azt látjuk, ugye Mózes idejében a fáraóknál, kettőről is beszélhetünk, hogy Mózes gyerekkorának a fáraója annyira megkeményítette magát Istennel szemben, hogy az elsőszületteket is megölettette, mert valami oknál fogva annyira gonoszra volt hangol, vagy el akarta pusztítani, már itt is látszik, hogy az ördög is ugye benne van a keze a spirituális eseményekben, és az isteni választottat el akarja pusztítani, aki a szabadító, aki a megmentő. És ez nem egyedüli a Biblia történetében, hogy Isten választotta itt az ördög a maga eszközeivel támadja, és akár el akarja pusztítani. Ugye csak ha Jézus születésekor körül levő heródesi döntésre gondolunk, ahogy megöleti a két évnél, a fiatalabb két éves korig megöleti a gyermekeket. És azt látjuk aztán, egy későbbi fáraó, a kivonulás fáraója hasonlóan kegyetlenül bánik a héber rabszolgákkal, és mikor Mózes megjelenik abban a kéréssel, hogy engedje el a népet a pusztába, hogy áldozzon az Istenének, akkor megtagadja ezt a kérést a szabad elvonulásra. És a kivonulás fáraója, aki egyébként Egyiptomot reprezentálja, lehetne a tisztesség edénye akár, ahogy néhány elődje már volt korábban, szolgálhatta volna akár Isten céljait azzal, hogy elbocsátja Izraelt békében, és ez áldás lett volna Egyiptom számára, és egy más történet lenne itt, amit látnánk. Ehelyett ő azonban a harag edénye lesz a történetben. De az érdekesség az, hogy Isten a harag edényeit is felhasználja, és az is dicsőséget szerez neki. Azért, mert Isten eleve ezt így döntött el, és így írta meg a sztorit. Isten sok mindent lát, és mindent lát az örökkévaló múltban nyilvánvalóan, de ennél egyszerűbb a képlet. Arról van szó, hogy Isten mindenképpen véghez viszi a célját, és akár így, akár úgy, akik szerepet kapnak a történetbe, betöltik az ő szerepüket, de van szabad mozgásterük a döntésükben. És itt a fáraó a harag edénye lesz, és Egyiptom is azzá vált, és igazán a saját akarata ellenére, mert a fáraó nem akart elengedni a népet, de a végén mégis el kell engednie Izraelt, és gyakorlatilag ez a történet mind máig Izrael szabadulásának a csúcspontja, a csúcs története, a legkiemelkedő pont, ahol Isten megszabadítja Izrael népét a fogságból. Azonban a fáraó a lázadása miatt és az isteni szolgálat elutasítása miatt a történetben a harag edénye és Egyiptom, illetve itt az itteni seregnek a pusztulását jelenti. A teljes Egyiptom nem pusztult nyilván el, de az üldöző sereg elpusztult, ahogy azt hallottuk Mózes hála énekében. És ráadásul a fáraó szolgái óvják is a fáraót, csak azért ezt is vegyük észre, 2 Mózes 10:7-ben. Fáraó szolgái ezt mondták őnéki. Meddig lesz még ez minékünk romlásunkra? Mármint utal Mózesre, és már itt a csapások során vagyunk. Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak, az ő istenüknek. Mégsem veszed észbe, hogy elvész Egyiptom. Tehát nem lehet mondani, hogy a fáraót ne vették volna körül olyan tanácsosok, akik azért, ha nem is előbb, de utóbb fölismerték a jeleket, hogy mit kéne helyesen tenni. Tehát voltak itt normális tanácsadók? Voltak, igen. Hallgathatott volna rájuk a fáraó? Hallgathatott volna. Amiről itt beszélünk, amúgy a pusztítás időszakos, az ítélet fizikai. Ez egy politikai és fizikai ítélet, mert nem szolgálták Istent, és beavatkoztak abba a folyamatba, amit Isten itt végre szeretett volna hajtani, és nem engedték el az izraelitákat. Az örök élet és örök halál kérdése nincs a történet fókuszában. És akkor nézzük meg, hogy mi képezi a éber írásokban ennek a történetnek a hátterét. Ez pedig a Jeremiásnak a fazekasról szóló története. És itt Pál egy feltételezett ellenbetűt szólaltat meg, ahogy illusztrálja a helyzetet. És azt a kérdést vetik fel, hogy miért lenne hibás Isten, ha még egy engedetlen nép is az ő céljait szolgálna. Miért ne szolgálhatna egy engedetlen nép is Isten céljait? És a válaszában a Pál összehasonlítja azt, hogy Isten használta a fáraót azzal, ahogy a fazekas használja az agyagot. És először olvasom a Róma levél részét, a 9:20-23-at. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némelyet pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy békességgel, tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? És a párhuzam, ahonnan ez a rész származik, és nagyon nehéz elvonatkoztatni a rárakódott értelmezéstől, az Jeremiás 18.1.13-ból származik. És sokan úgy veszik ezt a részt, ez egy eszenciális része a feltétel nélküli kiválasztásnak, de Jeremiás példázata másról beszél, ahogy ezt majd látni fogjuk. Ebben a részben Jeremiás, amit most föl fogunk olvasni, óvja Izraelt, hiszen Isten képes nemzeteket felemelni és eltüntetni a tetszése szerint, és figyeljük meg a szövegben majd a többes számú kifejezéseket, azt ki fogjuk különemelni. Fölolvassuk ezt a részt, tehát Jeremiás 18.1.13. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván, kelj fel és menj a fazekas házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, s íme ő edényt készít a korongon. Felromlott az edény, amelyet ő készített, amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta készíteni. És szólt az Úr nekem, mondván, vajon nem cselekedhetem én veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr, íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza, hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amelyel vele jót tenni akartam. Most azért beszélj csak Júda férfiaival, Jeruzsálem lakosaival mondván. Ezt mondja az Úr, íme, én veszedelmet készítek ellenetek, és tervet tervezek ellenetek. Nosza, térjetek meg ki a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg útjaitokat és cselekedeteiteket. Ők pedig azt mondták, hagyd el, mert mi magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan, ami gonosz szívünk hamisságát cselekszük. Azért, ezt mondja az Úr, kérdezzétek csak meg a népeket, kicsoda hallott vala ilyeneket? Igen, utálatosan cselekedett Izrael leánya. Tehát ebben a részben ilyen kifejezésekkel találkoztok, Izrael, nemzet, királyság, Júda férfiai, Jeruzsálem lakói, ezek mind egy csoportot jelent, tehát egy egységes csoportot, és nem individuumokról beszél a történetben, nem örökkévaló sorsokról beszél, hanem földi fizikai sorsokról, és Jeremiás szerint a fazekas és az agyag képe bemutatja, hogy Isten egy népet állásra vagy pusztulásra választ, az eredmény a nemzetek Istennek adott válaszától függ. Hát pontosan a történet is arról szól, hogy Izraelt próbálja prófétán keresztül meggyőzni, hogy ha így döntenek, akkor annak az a következménye, ha így döntenek, akkor annak az a következménye, és fölhoz más népeket példára. És igazán esélyt akar nekik adni a helyes döntésre. Ha egy választott nemzet rázad Isten ellen, akkor elpusztul. Ha pusztításra választott nemzet elfordul a gonoszságtól, akkor Isten nem pusztítja el. Bár ez volt a szándéka, és erről beszél ez a szövegrész. Isten érzékeny, Isten igazságos. Ha megváltoztatjuk a cselekedeteinket, megváltoztatja a cselekedeteit. Ha az agyag változik, úgy Isten is, és bárhogy is, de Isten ezen keresztül viszont eléri a célját. És ez a jelenség megfigyelhető Izraelhez kapcsolódóan a népekkel, nemzetekkel, és ahogy az ábrahámi szövetséghez viszonyultak, ahogy például támadták Izraelt, ahogy elpusztultak népek Izrael történetében, és harag edényeivé váltak azért, mert úgy viszonyultak Izraelhez. De akik áldották, azok áldás alá kerültek. És hozzáteszem, ez a párhuzam az egyházon is megfigyelhető, ahogy Izraelhez kapcsolódóan az egyház betölti a földi küldetését, illetve nem feltétlenül tölti be. És ezért nagy probléma, hogyha az egyház Izraelnek képzeli magát, mert szereptévesztésbe kerül, és igazán nem tud helyesen viszonyulni az Izrael között szövetségekhez, és Izraelhez sem. És hogyan válaszol Pál itt a kérdésre, hogy még mindig Istent hibáztatják a Róma levélben. Jeremiásnak és Pálnak is az a mondani valója, hogy Isten nem igazságtalan, amikor az engedelmességet részesíti előnyben. De ha lázadnak, azt is felhasználja a céljaira, és emellett elszámoltatja őket a lázadásukért. Egyiptom lázadását Isten felhasználta ugyan a céljaira, De ezzel együtt ez nem mentesítette Egyiptomot, hogy Isten elszámoltassa őket a bűneikért. Más párhuzamban a babiloni fogság esetében Isten felhasználja a babiloniakat arra, hogy fogságba vigye a lázadó Izraelt, de ez nem mentesíti a babiloniakat a tetteik alól, amit Izraellel elkövetnek. Vessünk egy rövid pillantást azokra a versekre, amelyekben a fáraó megkeményítette a szívét. Ez nagyon érdekes, hogy néhány vers szerint a fáraó keményítette meg a saját szívét, például a 2.8, vagy a 2.15, vagy a 2.32, Mózes második könyv, vagy a 9.34. Más versek viszont azt állítják, hogy ugyanezt Isten teszi. Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ugye ebből a kettőségből tart az évszázados vita, hogy áll egyensúlyban Isten szuverenitása és az ember szabadsága. És ez egy dilemma. Ez egy feloldhatatlan dilemma, hogy Isten teljhatalmú, szuverén, megtehet, amit akar, és hol van ebben az ember szabadsága. De az egész rész túlmutat. A szöveg túlmutat ezen a kérdésen, illetve nem ez a központi üzenete. Volt már olyan az életetekben, hogy valaki fölbosszantott titeket. És akkor azt mondod neki, hogy felbosszantottál. Mit értünk ez alatt, hogy valaki felbosszantott engem? Nem azt értjük, hogy ő szó szerint felbosszantott úgy, hogy kontroll alatt tartotta az érzelmeinket, úgy, ahogy egy programozó a kompjútert kontroll alatt tartja, hanem ez annak a kifejezése, hogy amit tett ő, azt mi nem szeretjük azt, ami történik. És amikor arról beszél az írás, hogy a Biblia szerint Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy itt egy misztikus, filozófiai, teológiai megállapítás történik, hogy Isten az örökké való múltban fogta a fáraó szívét, és jó keményre gyúrta, hanem arról van szó, hogy Isten tervei, amiket Mózes elé tárt, fölbosszantották a fáraót, és berágott, és marha dühös lett. Felbőszítették, de Isten tudta ezt, hogy a fáraó nyilván hogy fog reagálni, és ennek ellenére megcselekszi a haragját ezen keresztül. Tehát akár így is, úgy is Isten céljait fogja szolgálni a fáraó, de a fáraónak a szerepköre nincs úgy kiosztva, ahogy teológiailag ezt ki akarják osztani neki. És ekközben a fáraó példája lesz annak, hogyan bünteti meg Isten az engedetlenséget, ahogy átadja az illetőt a saját gonosz vágyainak és kívánságainak. Beszél erről a 81-es Zsoltár 12-es verse, vagy a Cselekedetek abcsel 7.42, vagy a Róma 1.24, ahogy leírja, hogy Isten hogy engedi meg, hogy a pogány népek egyre gonoszabbak legyenek, és meg beleengedi őket abba a folyamatba, hogy a teremtő helyett a teremtett világot imádják, és így egyre spirálisan egyre mélyebbre jutnak, és Isten nem vet ennek gátat, és a gonoszság teljességre jut. És Isten a további meggyőzés helyett, azért nem mondjuk, hogy Isten nem akarta meggyőzni a fáraót. Elég komoly csapásokat küldött, tehát szerintem nekünk ebből a egy százada is bármiből elég lett volna, és nagyon meg lennénk győzve, úgy gondolom, bár ki tudja, mindannyiunknak megvan a maga meggyőzhetetlen területe, azt gondolom, amivel meg kell küzdenie, és ezt mindenki maga gondolja át, hogy mi az, ahol még a csapások se lennének elegendők, hogy meggyőzön téged Isten. Minden esetre nem mondhatjuk, hogy a fáraó isteni meggyőző erő nélkül lett volna, akár természetfeletti, akár természetes módon. És viszont egy bizonyos ponton túl, amikor azokat olvassuk, hogy Isten keményíti meg a fáraót, akkor az azt jelenti, hogy további meggyőzések helyett átadja a fáraót annak, hogy kövesse és töltse be saját vágyait, és ezzel így felhasználta Izrael kapcsolatos céljainak betöltésére. És Pál szerint Izrael most hasonló, tehát itt most jön a kulcs, amiről Pál amúgy beszélni akar. Tehát ez mind csak a bemutató kép ahhoz, ami a Pál mondani valója, mert Pál nem a fáraó kiválasztásáról akar így ilyen módon beszélni, hanem arról, hogy Izrael az adott szituációban, amiben ott éppen vannak, és ami ott Pál él, és amit Pál el akar nekik magyarázni, kinek a római gyülekezetnek egyébként, Izrael azt mondja, hogy egy hasonló megtapasztaláson megy keresztül, megkeményedett a szívük a messiás felé, és Isten a pogányokhoz fordul. Ez történik az adott pillanatban. Gondoljatok Círusra, amikor a fogság, 70 éves fogság végén Isten választ egy pogány királyt, és ez nem volt egy könnyű dolog a zsidók számára, különösen azon zsidók számára, akik nagyon hittek az isteni determinizmusban, és Pál is elképzel itt egy vele ellenkező érvelőt ebben a folyamatban, aki felteszi azt a kérdést, hogyan felelhetne bárki is a saját tetteiért, ha senki nem állhat ellen Isten akaratának. Az a 19-es vers valaki előtt nyitva van? 9-19. De bezárultak ezek a bibliák. Eladottak a tehát ne olvasnak az valaki, 9-19 olvasd.
Mondod azért nékem, miért?
Tehát mondod azért, ugye csak hogy értsétek, mondod azért nékem, miről van itt szó? Pál kiszól, és egy képzeletbeli ember szájába ad egy mondatot, hogy te azt mondod, te valaki, aki nem értesz velem egyet, mondod azért nekem, igen? Most úgy értem a képzeletbelit, hogy ő behoz egy vitapart, nyilván ez valóságos valaki lehetne, igen?
Miért fed hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene.
Igen. Tehát az ellenvető azt feltételezi, hogy a messiás, a zsidók általi elutasítása, ez az egyetlen lehetőség itt, amit Isten számukra tervezett. És ezért nem vádolhatóak, hiszen ha Isten ezt tervezte, hogy ez így legyen, akkor miért fed minket? Azt mondjuk a zsidók. Hát hogy ez az isteni terv, ez a determinizmus, hogy eljön a messiás, és nekünk az a szerepünk, hogy mi meg vagyunk keményítve, akkor most Isten ezért még büntet is, hogyha nem is vagyunk képesek elfogadni. Ez az érvelés, ez a gondolkodás ebben a mondatban. Visszafordítva a fáraóra, hát ha most Isten megkeményítette a fáraót, akkor még most mit tehet a fáraó, ha már szegény fáraó, szegény, a Júdás meg van keményítve, most tehetett volna bármit a Júdás. Tehát ez az abszolút determinisztikus gondolkodás. Tehát az ellenvető itt azt feltételezi, hogy a messiás zsidók általi elutasítása az egyetlen lehetőség volt, amit Isten számukra tervezett, és ezért nem vádolhatóak, ha Isten határoz el mindent, akkor nem volt más választásuk. És ironikus dolog, hogy sok hívő, kifejezetten egy adott teológiai gondolkodással rendelkező csoport azt gondolja, hogy ennek az ellenvetőnek igaza van. Hogy Isten ilyen determinista, ugye az a szuverén szó túlhasználata, Isten fejhatalmú, ezt teszi, azt teszi, az, hogy kiállhat ennek ellene. De vegyük észre, hogy ebben a folyamatban ez pont az mondja, aki nem ért egyet Pállal. Annak az érve ez a mondat. Idézik ezt a verset is, és tulajdonképpen egy olyan személy érvét használják, aki nem ért egyet avval, amit Pál meg akar magyarázni. Tehát nem Pál, hanem az a személy, aki vitatkozik Pállal, hiszi azt, hogy senki nem állhat ellen Isten akaratának. Nem Pál mondja ezt, hanem ott van, ahogy azt mondja valaki. A kérdés inkább az, hogy Pál osztja-e ezt a teológiát, osztja ezt a gondolatot. Ő is ilyen determinista módon gondolkodik? És az a tény, hogy Pál száfolja ezt a hipotetikus ellenkezőt, aki egyáltalán nem hipotetikus, mert ez a fajta gondolkodás annyira benne van a zsidó gondolkodásban is, annyira benne van a teológiában is, hogy ez nem csak hipotetikus dolog, hanem ez egy nagyon létező dolog. Pál száfolja azt, aki azt gondolja, hogy senki nem állhat ellen Isten akaratának. Azt jelenti, hogy Pál azt gondolja, hogy az emberek képesek, és képesek ellenállni Isten akaratának. Hát tételezzük fel azt, hogy Pál maga az ellenvető ebben az esetben. Tehát, hogy Pál itt magával vitatkozik, vagy hogy ő maga érvel erre, arra, amarra, két irányba. És a második versben Ézsaiás 45-re utal, amely második versben, a Círus történetét meséli el. Nem tudom, hogy a második verset jól írtam-e föl, azt mondja, kiderül. Ugye Círus egy világi vezető, akit kiválasztott Isten a szolgálatra, hogy a fogságból visszaengedje Izraelt. Ézsaiás 45:1 utal erre az eseményre. És Isten győzelmet ad Círusnak más népek fölött, és aztán később arra használja, hogy hazaengedje Izraelt Babilonból. És így Círus szolgáló edény lett, ahogy a fáraó is Isten számára. Izraelnek azonban nem tetszett Círusnak a kiválasztása, és azon háborodtak fel, hogy hogyan vetheti el Isten Izraelt, és használhat egy pogányt a szolgálatra. És ezt feleli Isten erre a vádra, Ézsaiás 45:9-ben. Jaj annak, aki az alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Vajon mondja-e az agyag az alkotójának, mit csinálsz? És csinálmányod ezt, már mondja ezt, nincsenek kezei. És Pál is ezt mondja az ellenvetővel szemben a 20. versben, tehát nem 2, hanem 20, azt ott elírtam, 20. Vegyük észre, hogy a szövegösszefüggés nem foglalkozik az egyéni kiválasztással az örök életre, hanem a csoportos választással a szolgálatra. És Ézsaiás leckéje ugyanaz, mint Jeremiásé és Pálé. Istennek joga van használni bármelyik nemzetet vagy szemét, akit akar, hogy megvalósítsa céljait, látván, hogy Izrael megkeményítette magát a messiás felé, Isten teljesen szabad arra, hogy más szolgáló edényt választon, és figyelmét a pogányok felé fordítsa a céljai megvalósításában. És ez történik itt. És ha újraolvassátok a Róma 9-et, akkor figyeljétek meg, hogy Pál hova helyezi a hangsúlyt, és hogy a népeken van a hangsúly, és ezen a szolgálaton, és ennek az igazolásán, hogy mi történik ebben a helyzetben most itt a zsidó néppel. És bár a zsidók ellent mondanak Pálnak, hogy a pogányokkal foglalkozna Isten, Pál bemutatja, hogy Isten mindig rendelkezik az előjoggal kiválasztani egy népet a céljainak a szolgálatra. És ahelyett, hogy megkérdőjeleznénk ezt, inkább azt kell feltenni magunknak azt a kérdést, hogy szolgáljuk-e Istent az engedelmességünkkel, vagy engedetlenségünkkel, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk mi. És bármi más kérdés irracionális lenne. Amen, ezt most itt fejezzük be, és az utolsó lezáró része ennek majd az lesz, amikor a 9-10-11. Fejezetnek a teljes képét szeretném ebből a szemszögből megmutatni, ahogy Pál egy komplett választ ad arra, hogy mi a helyzet Izraellel, az, hogy ez a megkeményedés mit szolgál, és hogyha ez már áldás, Isten ezt is áldásnak tudja használni, mekkora áldás lesz az, amikor visszahozi Izraelt, és teljes Izrael üdvösségre jut. Amen.